Az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén először énekeljük fennállva 136. zsoltárunkat, a 136. zsoltárunknak az első verszakát. Így kezdődik: dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat. Foglaljuk el helyünket, és énekszóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket. Énekeljük a 445. dicséretünket, a 445. dicséretnek az első 4 verszakát. Az első verszak így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam.
So
A mi segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Negyedik úrnapja. Nem jogtalanság az emberrel szemben, hogy Isten a törvényben teljesíthetetlent követel tőle? Nem, mert Isten úgy teremtette az embert, hogy teljesíthette azt. Az ember azonban az ördög felbújtására, vakmerő engedetlenséggel megfosztotta magát is, utódait is az isteni adományoktól. Büntetlenül hagyja-e Isten ezt az engedetlenséget és lázadást? Isten rettenetesen haragszik, mind az örökölt, mind az általunk elkövetett bűnök miatt, és igazságos ítéletével, időleges és örök büntetéssel sújtja a bűnt, amint megvan írva. Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, és nem aszerint cselekszik. Hát nem irgalmas-e az Isten? De Isten irgalmas szívű, ám igazságos is. Igazsága pedig azt követeli, hogy a bűnt, amely Isten elleni felségsértésnek minősül, a legnagyobb, azaz testi, lelki, örök büntetés sújtsa.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Istennek igéit olvasom a mai napra kirendelt Zsoltárból, ez pedig a 19. fejezet. A 19. fejezet mind a 15 versét olvasom. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért kérem, hogy a gyülekezet ülve, de nyitott szívvel is figyelmesen hallgassa Isten üzenetét. Itt szólt tehát hozzánk a Zsoltárok könyve 19. fejezete, első versétől Isten igéje. A karmesternek Dávid zsoltára. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre, titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogad kedvesen, kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait. Uram, kősziklám és megváltóm. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását
Amen. Így ülve maradva csendesedjünk el imádságban. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édes atyánk a Jézus Krisztus által. Urunk, hadd köszönjük meg a te szavadat. Most is hallhattuk, elérkezhet hozzánk is. Urunk, te vagy az, aki nyitottá teszed a mi szívünket is, hogy mindezt meghalljuk és be is fogadjuk. Urunk, hadd köszönjük meg neked a teremtett világnak azt a fajta dicsőítését, ahogy te rád mutat, ahogy téged magasztal, a teremtésnek a csodálatos összetett voltát, ahogy hallhattuk ebben a Zsoltárban is, a napnak, mely meleg elől semmi sincs rejtve, vagy éppen ahogy, Urunk, meghatároztad a bolygóknak a mozgását, az egész teremtett világunkat, benne a teremtett lényeket is. Urunk, köszönjük, hogy ide helyezted az embert, hogy ilyen csodálatos környezetet, helyet készítettél neki. És Urunk, nem csupán ebben gyönyörködhetünk a teremtésnek a nagy művében, amely valóban rólad beszél, hanem eljutatod hozzánk szavadat is, kijelented akaratodat, és megmutattad egészen közel jőve hozzánk emberi formába, hogy milyen is vagy te, hogyan is gondolkozol az emberrel, és hogy azt az embert, aki ellened lázadt, aki messze került tőled, akit elválaszt a bűn, te tőled, azt mégis szereted. Mégis a közeledbe akarod vonni, sőt, vele akarsz újra közösségbe lenni. Urunk, köszönjük neked ezt a Zsoltárt is, ahogy beszél a teremtés csodájáról, és beszél a te igédről, a te parancsolatodról, törvényedről. Valóban olyanok mindezek, amik megörvendeztetik a szívet. És valóban olyan a te igéd, Urunk, ami közel visz hozzád, egészen a megismerésig, és utána veled való tartós kapcsolatra is. Kérünk, Urunk, add, hogy ma is megértsük, mit szeretnél nekünk mondani. Köszönjük, hogy ma is van szavad hozzánk. És hadd kérjünk tőled, ma is nyitott fület, és ma is nyitott szívet. Valóban megértsük mindazt, amit mondasz, és utána add hozzá a te szent lelkedet is, hogy az akaratot is kimunkált bennük, hogy cselekedni is akarjuk. Urunk, valóban te légy az, aki a bűneinket megbocsátod, aki előtt még a titkolt vétkeket, bűnöket is felfedjük, akitől bocsánatot kérünk mindezekre. Hiszen ez is benne volt ebben a Zsoltárban. És tarts távol tőlünk a kevésséget, a gőgösséget, mert azt fogadod magadhoz, aki alázatos szívű, és aki így közeledik te hozzád. Kérünk, Urunk, szólj ma is hozzád, szent lelkedet kérjük, Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vessze, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a megkezdett dicséret, a 445. dicséretnek az 5. verszakát, ez pedig így kezdődik, más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Máté szerinti evangéliumból. A Máté szerinti evangélium 8. fejezetéből, a 8. fejezet 5. versétől a 13. versig tartó szakaszból. Kérem, hogy Isten igéjét a gyülekezet fennállva hallgassa meg. Itt szólt tehát hozzánk a Máté szerinti evangélium 8. fejezete 5. versétől Isten írott üzenete. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte őt: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Ő így szólt hozzá: elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim. És ha azt mondom az egyiknek, menj el, akkor elmegy. És a másiknak, gyere ide, akkor ide jön. Vagy ha szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz: bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, Máté szerinti evangéliumot olvassuk a bibliaolvasó kalózunk szerint, bár egy kicsit előbbre tartunk már a történetekben a napi beosztott ige szakasz szerint. Bibliaolvasó kalózunk ige hirdetési alapigeként ezt a mai ige szakaszt jelöli ki számunkra. Egy picit így visszatérünk mindazokra, amit az elmúlt napokban olvastunk. Egy történet van előttünk, méghozzá Kapernaumba történik. Jézusnak nem egy csodatétele volt itt, és bizony a történet abból is érdekes, hogy valaki olyan jön Jézushoz, aki nem Izrael népéhez tartozó. És bár Jézus elmondta éppen a tanítványok kiküldetése, ezt olvassuk most, hogy igazán Izrael elveszett fiaihoz menjetek el, hiszen hozzájuk küldettetek, de ez a mai történet is rácáfol arra, hogy Jézus természetesen, akik nem csupán Izrael népéből jöttek hozzá, hanem más idegen népek közül, hiszen itt van ez a pogány százados ember, így nevezi őt az igénk, azokat sem küldte el. És főleg nem, hogy mondjam így, nem üres kézzel küldte el. Hiszen ennek az embernek van egy közeledése Jézushoz, van egy konkrét kérése Jézushoz, az ő szolgája betegen fekszik, és Jézus, hogy mondjam így, pontosan teljesíti mindazt, amit tőle kértek. Azaz nem küldi el ezt a századost, és a kérést is teljesíti, azaz meggyógyítja az ő szolgáját. Kedves testvérek, érdekes, így sorban majd, eszerint a rendszerint, ha tovább olvasnánk ezeket a történeteket, akkor azt látjuk, hogy Jézus nem egy beteget meggyógyít, sőt, sok beteget gyógyít meg különféle bajokból, és nem csupán testi betegségekből. Hogyha ebben a fejezetben tovább lapozunk, akkor bizony ott van a két gadarainak, a két gadarai ördöngősnek, megszállottnak a gyógyítás története is. Látjuk tehát Jézus, hogy nem csupán a testi bajok felett úr, és nem csak a testi bajokra tud adni gyógyulást, hanem tud adni a lelki bajokra is. Hiszen ő mindig így tekint ránk. Ezt mondják el a történetek. Hiszen így is teremtett bennünket az élő Isten. hogy nem csupán test az ember, hanem ott van a lélek is. És azt is tudjuk bizony, a lélek is megbetegedhet, annak is lehetnek betegségei. Szüksége van ott is a gyógyításra a léleknek, szükség van a felszabadításra, a felszabadító szóra, a megváltásra, és ugyanúgy természetesen a testnek is, a testi bajoktól is. Tehát azt látjuk különösképpen ebben a fejezetben és ennek bevezető története előtt van még egy leprás gyógyítás is, de hogy Jézus megmutatja az ő hatalmát teljességgel. Ő Úr a testi betegségek fölött, ő Úr a lélek fölött is teljességgel, szabadító Úr, és ő egyébként Úr a természetnek az erői fölött is. Hiszen ebben a nem rövid történetben, vagy nem rövid fejezetben ott van az a történés is, amikor Jézus lecsendesíti a tengert. És azt látjuk ezekben a történetekben, hogy újra és újra rácsodálkoznak Jézusra az őt követők. Van, hogy a tanítványok, hiszen éppen velük kell át például a viharos tengeren, vagy odalépve hozzájuk, csendesíti le azt, vagy éppen az őt követő sokaság, hogy Jézusnak hatalma van, nem is akármilyen hatalma van, hiszen ő parancsol, és azok engedelmeskednek neki, akiknek parancsol. Legyen az betegség, legyen az az ördögök, vagy legyen éppen a természet erői. Tehát Jézusnak nem is akármilyen hatalma, hanem isteni hatalma van, hiszen teljességgel benne lakott a teljes istenség az ő hatalmával. És itt a Máté szerinti evangéliumban ezek a történetek különösképpen is megmutatják, hogy kicsoda is a mi Urunk. Milyen hatalma volt földön járva, megmutatva az istenség teljességét. És hagyd tegyem gyorsan hozzá, ez a hatalma természetesen ma is megvan. Bár nincs köztünk, a mennyekben van az Atya jobbján, úgy gyakran elmondjuk a hitvallásunkba is mindezt, de ugyanúgy van hatalma ma is gyógyítani, szabadítani, megmenteni, hiszen ő a megváltó. Nézzük meg ezt a történetet egy kicsit bővebben is, hogy mi is történik, hogyan is reagál Jézus mindenre a kérésre, és utána hogyan teljesíti mindezeket. A következőt olvastuk. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte őt. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Ő így szólt hozzá, mármint Jézus, elmegyek és meggyógyítom. Álljunk meg egy picit itt a történésben. Egyébként elég sok benne a párbeszédes rész, és ahogy formálódik, alakítódik a történet, az is nagyon beszédes. Hiszen Jézus nem utasítja rögtön ezt az embert. Nem mondja azt, az elején is mondtam már, hogy ő csak Izrael elveszett fiaihoz jött, hanem rögtön meghallja az ő kérését. Emlékszünk talán rá, volt, amikor Szíró Főniciából, vagy csak egyszerűen szoktuk Főniciának is mondani azt a területet, érkezik egy asszony, egy anya, aki kéri, hogy gyógyítsa meg az ő gyermekét. És van, hogy Jézus nem azonnal teszi ezt meg. Hogy mondjam, szóbeszédbe elegyelik az asszonnyal. Elmondja azt, hogy ő igazán kihez is küldetett, Izrael elveszett fiaihoz. De ott is enged a kérésnek. A párbeszédben kiderül, hogy valóban milyen hite is van ennek az asszonynak. Egy, mondjuk ki, itt a történet is kimondja, egy pogánynak. Mi is volt Izraelnek a feladata a pogányok között? És hagyd mondjam így, a pogányok között is voltak olyanok, akik megismerték az Urat. Hagy olvassak el erre vonatkozó ígéreteket, Ézsaiás próféta könyvében a második fejezet, második versétől a következőképpen olvassuk mindezeket. Így szól a pogány népekről. Az utolsó napokban szilárdon fog állni az Úr házának hegye a többi hegy fölött, és kimagaslik majd a halmok közül. Özönlik majd hozzá valamennyi nép, eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob Istenének házához. Tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Igazságot szolgáltat a nemzetek között, ítéletet hoz minden nép ügyében. Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozás többé nem tanul. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Arról szól ez a szakasz, hogy majd a pogány népek is oda özönlenek Izrael házához, és megemlít pontos neveket is, a Siont, a Sionról jön a szabadulás, oda épül a Sion hegyre, Jeruzsálembe az Úr temploma, tehát egyfajta helyszíni beazonosítás is van mindebben. Hagy említsek még egy ige helyet, a Malakiás próféta könyvében, utolsó ószövetségi könyvünk első fejezet 11. versében pedig a következőt olvassuk, hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, mondja az Úr a próféta által, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és tiszt és az tiszta áldozat, mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura. Mit is jelent ez? Ahogy mondtuk, oda sereglenek Izrael népéhez, jelen esetül most éppen Jézus Krisztushoz, aki testileg ebből a népből származott, és megmutatják ezek a pogányok is, jeles esetül ez a pogány származós az ő hitét. Hitét, ami pontosan, hogy mondjam így, bizalmat jelent ebben az esetben. Hiszen talán hallhatott már Jézusról ez a pogány százados. Talán elérkezhetett oda is, ahol ő lakik, annak híre, hogy Jézus tanít és gyógyít, és hogy nem egy ember meggyógyult már az ő szavára. És most bátran oda megy Jézushoz és kér tőle. Azért is mondom, hogy hitét meg bizalmat, hiszen a történet elején az derül ki, hogy igazán bizalma van Jézushoz. És utána pedig maga Jézus mondja ki, hogy ekkora hitet nem talált egész Izraelben. Egész pontosan így szólt, bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Azért is érdekes ez a kijelentés, mert egy másik helyen, pont az ellentétes helyen, ott népek körében, Galileában pedig éppen azt mondja, hogy hitetlenségük miatt nem tudott egy csodát sem tenni. Milyen érdekes ellentét, hogy a szülőhaza, Galilea, Jézus olyan hitetlen környezetre talál, hogy nem tud csodát tenni, kell, így mondom, a csodához a belé vetett bizalom és hit előfeltétel annak. Itt pedig egy pogány embernél, egy pogány századosnál Jézus kijelenti, hogy valóban ilyen hitet még Izrael fiai között sem találtam. Kedves testvérek, hogyan is van, nem csupán, így mondom, a hitnek a dolga, hanem a Jézusba vetett bizalom. És azt is mondtuk, hogy a kettő az teljességgel összefüggésben van. És hogyan kezdődik mindez, aztán majd hogyan növekszik bennünk. Akik a hit útján járnak, tudják azt az egyszerű dolgot, hogy így mondja Jakabhoz, itt levélben olvassuk ezt az igét, Isten mondja ezt, közeledjetek én hozzám, és én közeledni fogok hozzátok. Pontosan ennek a leírását látjuk ebben a történetben. Bizalommal közelít ez a pogány százados Jézus Krisztushoz, és utána ebből a bizalomból azt mondja Jézus, ez bizony mély hit, és majd a kérésnek a meghallgatása gyógyítás is származik. Héten beszélgettünk éppen az egyik Biblia órán, és előkerült pont a másik oldal, amikor az ember az Istennel ellentétes erőknek szolgáltatja ki magát. Nagyon nagy veszélye van ennek. De az is ott kezdődik, hogy az ember valóban kiszolgáltatja, közeledik az a világhoz, az Istennel ellentétes erőkhöz. És utána azt tapasztalja, hogy azok az erők, azok beárodnak az életében, és teljességgel elhatalmasodnak. És ez a másik oldal, az Istenhez való közeledés, hogy mondjam, ugyanúgy kezdődik. Közeledni ő hozzá, nyitottá lenni az élő Istenre, nyitottá lenni az ő üzenetére. és utána az a világ, az Istennek a világa, az ő szava, az pedig, így mondom, beáramlik a mi életünkbe, és utána gyökeres változást hoz a mi életünkben. A felolvasott Zsoltár, a 19. Zsoltár, amit az Isten tisztelet elején olvastunk, két nagy dologról szól. Egyrészt a teremtésről, ami a teremtőre mutat, és ez mindenki előtt ott van. Régen is ott volt a pogány nemzetek, népek előtt is. Hiszen, hagyd mondjam így, a teremtésnek a vizsgálata révén el lehet jutni a teremtő Istenig. Bár ez egy hosszabb út, mint a közvetlen kijelentésnek az útja, Isten igének az útja. De el lehet jutni onnan is, a teremtett világ, hagyd mondjam, vizsgálata révén. És ennek a Zsoltárnak a másik szakasza pedig arról szól, hogy az Úr törvénye az milyen világos. Az, így is olvastuk, hogy az együgyűt is értelmessé teszi, meg ragyogóvá a szemet, meg felüdíti a lelket. Istennek pedig ez a kijelentése az egy egyértelmű út. Az embert szólítja meg. Egyértelműen beszél hozzá. Tehát a hit az nem más az első kezdő lépésben, mint közeledés az Istenhez, a belé vetett bizalomnak a kifejeződése. Pontosan tehát mi nem látunk bele a történet elején ennek a pogány embernek a lelkébe, a hitébe. De Jézus látja ezt a hitet. Ő előle nincs rejtve semmi. Látja azt a közeledést, azt a bizalmat, azt a teljes bizalmat, ahogy ez az ember hozzá közeledik. És, hagyd mondjam így, rögtön mer kérni is tőle. A hitnek megint csak kifejeződése az, ha Isten elé merjük tárni a mi gondolatainkat, akár a mi kéréseinket is. Talán rögtön az első ez lehet, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemen. Nagyon sokan így kezdik el a kezdő lépést Isten felé. És elmerik mondani őszintén a kételjeiket is. Hagy mondjam, az a legnagyobb dolog, hogyha kimerjük ezeket is mondani, és nem a kételjeinkkel élünk tovább a mindennapi életben, mert akkor azok határozzák meg a mindennapjainkat, hanem ha kimondjuk ezeket a kételyeket, Isten pedig fog egyértelmű kijelentéseket adni, és utána ezek a kételyek, ezek megoldódnak. És, hagyd mondjam azt, az sem szégyen, amikor más hitben előttünk járót kérdezünk meg, és merjünk kérdezni, merjük elmondani a kételjeinket. Megvan az a bizalom a másik felé, vagy akár a mi kis csoportunk, vagy lelki testvér felé, ahol elmerjük őszintén mondani ezeket a kételyeket. És akkor nem a megbotránkozás, nem a másiknak a kibeszélése, hanem az az őszinte bizalmi légkört fogjuk találni, ahogy a másikat segítjük hitében, és sokszor kételjeiben, elétárva az Isten igéjét, a megélt tapasztalatokat, és utána segítjük őt ebben, hogy ne a kételjeivel küzdjön és azzal éljen együtt, hanem az élő Isten határozza meg az ő mindennapjait, az ő üzenete. Mit is olvasunk? Jézus így válaszolt, elmegyek és meggyógyítom. Rögtön ez volt a válasza. Ez a százados oda tárta a kérését. Jézus nem habozott. És azt látjuk a gyógyítás történetekben, szinte majdnem mindegyikben, hogy Jézus a kérés után rögtön lép és indul. Aztán tudunk olyan történetet is, amikor vannak akadályozó tényezők. Pontosabban mondjuk közben jön valaki más, aki szintén segítségre szorul. Ilyen például Jairus lányának a feltámasztása. Vagy érdekes módon Jézus maga késlekedik, amikor hívják, hogy az ő barátja Lázár beteg. És azt olvasjuk a történetben, hogy még ő két napig ott marad. De elmondja mindig azt is, hogy miért teszi ezt meg. Elmondja a tanítványok miatt, az ő hitükért. És valóban, már így mondom, a gyógyítás történet vége felől nézve az eseményeket, az elejére, azt látjuk, hogy mennyivel másabb, csodálatosabb, isteni hatalmas erőről tanúskodó az, amikor Jézus halottat támaszt fel, és nem, bocsánat, így mondom, csupán beteget gyógyít. Megvan mindig az oka ennek is, ahogy Jézus itt rögtön lépni akar. Nincs más kérdése. Nagyon érdekes, egy kicsit, hagyd mondjam így, talán akadékoskodónak tűnik, de valóban megvan benne a teljes alázat, ahogy ez a százados válaszol, és elindul egy beszélgetés. De a százados ezt felelte, Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalomat álló ember vagyok. Nekem is vannak alárendelt katonáim, és ha azt mondom az egyiknek, menj el, akkor elmegy, és a másiknak, gyere ide, akkor ide jön. Vagy ha szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz, bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Érdekes ez a beszélgetés, és ahogy mondtam, talán akadékoskodónak tűnik, de benne van talán az is, hogy nem akarom fárasztani a mestert. Vagy talán az a gondolat is, hogy még ő innen is tud gyógyítani. Nem kell oda mennie. Nem kell a beteg testre akár rátennie a kezét, mint tették azt akár a korabeli gyógyítók. Hanem csak kimondja, és szavával, akár ott a távolban is meggyógyul az én szolgám. Jézus Krisztus helyben hagyja mindezt, sőt, azt mondja, ilyen nagy hitet nem találtam Izraelben. Nem kell, hogy oda menjek, nem kell, hogy lássák, hogy ráteszem a kezem a beteg helyre, hanem így is van gyógyulás, innen a távolból is. Mert az ő isteni szava ereje, ez természetesen így is elhat a távolba. Kedves testvérek, nagyon sokszor talán ott követik el sokan a hibát, hagy mondjam így a bűnt, amikor közelednek Istenhez, hogy csak egy-egy pillanatra várják a megoldást az életüknek a bajaira. És amint megoldódott ez, amint enyhül az a szorítás, ami a gondban volt, akkor pedig megint elkezdenek Istentől távolodni. Jézus azt mondja, ennél a pogány századosnál nem így volt. Benne valóban igazi hit volt. Ez valóban a hitnek a szava volt, hogy én innen is meg tudom gyógyítani azt a távolban lévő szolgát, mert ilyen az isteni szó, a gyógyító szó. Merünk-e mi is ilyen őszinte bizalommal Isten elé menni a kéréseinkkel is? Hogy akár másokért közben járva, mert ez itt így történik. Nem saját magáért kér ez a százados. A szolgájára gondol, a beosztottjára. És így közben jár másokért. Milyen csodálatos ajándéka a gyülekezetnek az, ha másokért is közben járhatunk. Ha másokért is imádkozhatunk. Ha másokért is kérhetünk. És hagyd mondjam, az egyik legfőbb dolga így a keresztény embernek, hogy másokért is közben jár. Talán kaptunk már mi is ilyen felszólítást, hogy imádkozz helyettem is. Talán meg is szoktuk mosolyogni ezt, vagy választ is adunk rá. Imádkozni helyetted nem tudunk, de érted, bizony tudunk. Még a hitetlen világ is sokszor így közeledik azokhoz, akik Istent szeretik, az Istent ismerőkhöz. És valóban tehetjük ezt, hogy imádkozhatunk értük, helyettük nem. Az lehet a mi legfőbb imádságunk ilyenkor, hogy ők maguk is ismerjék meg Istennek az akaratát, Istennek a teljességét. Jussanak el ők maguk is a hitre, Jézus Krisztus megismerésére. Kedves testvérek, használjuk-e ezt a fajta imádságot, a közben járót? Egyáltalán úgy érzékeny vagyunk-e másiknak a gondjája, a bajára? Oda szoktunk-e mindezekre figyelni? És valóban oda visszük-e Isten elé imádságban ezeket a bajokat, ezeket a gondokat, akár így is mondhatnánk, bűnöket, vétkeket? És kérjük-e a szabadítást, a gyógyulást, a megoldást Istentől? Milyen nagy ajándéka a gyülekezet egészének ez? Nem sok hét telt még el ebből az új évből, és milyen csodálatos üzenet lehet ez számunkra, a gyülekezet egészének, hogy lehet közben járni a másokért, és lehet gyógyulást meg szabadítást kérni. Ez a konkrét történet különösen erre hívja fel a figyelmünket. Mit is mond Jézus befejezésképpen, hiszen ő mindig tanít is, nem csupán önmagában gyógyít, hanem elmondja mindig az ő tanítását is. Következőképpen fejeződött be ez a történet. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Miről is beszél Jézus Krisztus? A kornak a kegyeseiről, akik úgy gondolták, hogy Isten népéhez csak ők tartozhatnak. Betartják a törvényt, az előírásokat, Istennek parancsát. De hogy mondjam így, a szívük mégsem volt Istené. Nem közeledtek Istenhez. Megvoltak külső, így mondom, szertartásos, vallásos előírás a mindennapokban is, de bizony a szívük az mégsem volt az Istené. Sőt, hagyd mondjam így, ez a jó vallásos magatartás, bizony különnek is gondolták így magukat, mint a többiek, akik ezt így nem tudták megtartani. Sőt, mindenképpen különnek gondolták magukat az őket körbevevő pogány népektől, emberektől. Ez a jó vallásos magatartás, hagyd mondjam ezt így, nek az ismertető jegye. Amikor magamat úgy emelem közelebb az Istenhez, hiszen érzem talán annak hiányát, a kegyelemnek a teljes hiányát, hogy másokat lenézek, másokat megvetek, és így magamat próbálom felemelni az élő Istenhez. Mi is ebben a baj, mi is ebben a probléma? Az, hogy nem a kegyelem teljességére tekintek. És nem tudom így szánni a többit sem, aki még hitben nem ott van, nem jár az Isten útján. Szóval Jézus a körülötte állókhoz szólt, az ott lévő sokasághoz, bizony így volt ez sokaknál, nem volt a szívük az Istené, bár a tudat, a vallásos tudat, akár a gyakorlat, a magatartás ott volt az életükben. De mit is mond, nem olyan régen került ez elénkbe, Mikás próféta könyvéből, azt mondja, nem áldozatot akarok, hanem Isten ismeretét, nem égő áldozatokat, hanem a Szentnek, azaz Istennek a megismerését. Vezessen ez is bennünket. Isten valóban a szívünket vizsgálja mindig. Ott van-e a hit? Övé-e az a szív? Benne lakik-e Krisztus a Szentlélek által? És tudjuk, hitáltal van az az összeköttetés vele. Mit is mondott Jézus a történet legvégén? A századosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el, legyen a te hited szerint, és meggyógyult a szolga még abban az órában. Nagyon érdekes ez a megjegyzése Jézusnak, ott kell legyen a századosnak a hite. Valóban a belevetett bizalom, a Jézusba vetett bizalom. Egyfajta, hogy mondjam, alapja annak, hogy tudjon is gyógyítani. Hiszen említettük azt az ellenpontot éppen Galileában, ahol azt mondja a Szentíró, hogy az ottani emberek hitetlensége miatt Jézus nem tudott csodát tenni. Így mondom, hogy kell hozzá az a közeg, az a lelkület, hogy az ember hisz az élő Istenben, Jézus Krisztusban, és utána abból majd következnek a csodák. Hagy mondjam így, Jézus anélkül is tudna csodát tenni, hogy akár mi nem hiszünk benne, vagy a környezet nem hisz benne, akár erre is képes. De hagy mondjam így, a csoda az éppen attól csoda, hogy megerősödik az embernek a hite. Mi is történik itt? A százados szolgája meggyógyul, az ő bizalma egyre nagyobb Jézusban, és Jézus pedig elmondja ezt a tanítást a körülötte állóknak is. Bizony Isten a szíveket vizsgálja. Benne lakik-e a hit? Kedves testvérek, néhány szóban hagyj foglaljam össze ezt a történetet. egyrészt tudunk-e hitünkben növekedni, megvolt-e az az első közeledés Istenhez, közeledjetek ő hozzá, ő közeledni fog hozzátok, és azt tapasztaljuk meg, hogy Isten egyre többet mutat meg magából. Az ő kijelentése, a Szentírásod biztos ismeretet az élő Istenről. És ebben a történetben benne volt az is, hogy ez a százados másokért járt közben. Közbenjárást is gyakorolta. Itt a gyülekezetben milyen jó, hogyha ezt tudjuk gyakorolni. Ismerjük a másik bajait. Nyitott vagyunk rá. Tudjuk ezt, empatikusok vagyunk vele szemben. És nem csupán emberi megértő szavak vagy magatartáshoz, hanem tudjuk oda segíteni a másikat közbenjáró imádsággal az ő bajaival, gondjaival az élő Istenhez. Legyen ez útmutatóul számunkra erre az esztendőre. Így legyen. Amen. Hadd kérjem, hogy így ülve maradva csendesedjünk el imádságban, és ahogy azt szoktuk gyakorolni, először csendes percre hajtsuk meg fejünket, oda vihetjük a mi kéréseinket, közbenjárásainkat, de hálaadásunkat, vagy Isten dicsőítését is, Isten színe elé, majd közösen is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük neked azt, hogy hittel akarsz bennünket megajándékozni, a veled való kapcsolat ez, a beléd vetett bizalomnak a teljes jele. És köszönjük, Urunk, hogy nem hagytad így magára a bűnös embert, Krisztusban eljöttél hozzánk, és ma is ezt az akaratod jelentett ki újra és újra, minden egyes új nemzedéknek. Köszönjük, hogy ma is hívogatsz bennünket a veled való kapcsolatra, a teljes hitre. Urunk, köszönjük annak lehetőségét is, hogy közben járhatunk másokért. Add, hogy így járjunk közbe először a ránk bízottakért, szeretteinkért, házastársakért, gyermekekért, unokákért, keresztgyermekekért, nagyobb családunk tagjaiért. Urunk, add, hogy lehessünk a te követeit a mi családunkban, só és világosság, ami rád mutat, ami felét hívogat. És Urunk, add, hogy a mi nagy családunkban, a gyülekezetben is lehessünk közben járók, ahogy mások elmondják bajaikat, betegségeiket, nyomorúságaikat, akár testi, lelki bajuk azok, tudjuk odavinni közösen te eléd, kérve a gyógyulást, szabadítást. És Urunk, azt a fajta közös elhordozást, amire azt mondtad, hogy így töltsük be a Krisztus törvényét. Hadd kérjünk, Urunk, ezért a lakóhelyért, ezért a városért is, ahol élünk, add, hogy el tudjuk vinni az örömhírt mások felé is. Így kérünk iskolánkért, óvodáinkért, az ott dolgozó tanárokért, tanítókért, óvónőkért, dadusokért, minden dolgozónkért, hogy ők is a te utadat tudják mutatni a gyerekek felé, ők maguk is először tapasztalják meg mindezt, növekedjenek a hitben, a kegyelemben, majd így tudják odatárni a gyermekek felé is. Így kérünk az iskolánkba, óvodánkba járó, óvodáinkba járó gyermekekért is. És Urunk, áld meg sokszor az ő akár énekben, versben, vagy történetben, igében elmondott bizonságtételüket, ahogy ők is megértik az igét, és ezt hazaviszik a szülőknek, testvéreknek. Legyen ezen áldás. Urunk, hadd kérjünk egész magyar népünkért, nemzetünkért, országunk vezetőért, adj nekik bölcsességet a jó kormányzáshoz. Egyházunk vezetőjéért is kérünk, te add a te bölcsességedet nekik. És Urunk, add kérjünk úgy népünkért, nemzetünkért is, hogy minél többen ismernek meg téged, az Urat. Így kérünk, Urunk, jövő hetünkért is, sok-sok gyülekezeti alkalmunkért, a te áldásod legyen azon. És a most következő presbiteri gyűlésért is, hiszen sok mindenről döntünk erre az évre vonatkozólag, akár pénzbeli dolgok ezek, akár missziói tervek. Kérjük, Urunk, a Te bölcsességedet, és kérjük a Te hatalmadat. Adj nekünk bölcsességet, mindehez el tudjuk végezni. Így kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Befejező énekünket énekeljük, a 656. dicséretünket, annak első és negyedik verszakait. Jól ismert dicséret ez, volna sok okom panaszkodni, volna sok okom sírni. Figyeljünk majd a szövegre, a negyedik verszaknál is. És utána hadd kérjem, hogy énekeljük el közösen a himnuszt, hiszen tegnap volt a Magyar Kultúra napja, mindig arra emlékezünk sok éve már, hogy ilyenkor fejezte be a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc, aki református vallású volt, a himnuszt, és 199 éve ennek, tehát ennek tiszteletére is, de ebben kérés is van az Úr felé a himnuszunkban. Tehát záróének után énekeljük a himnuszt, majd kérjük a mi Urunk áldását. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség.